Most, hogyha csak ugye belegondolunk, és nézzük a mostani összeállításokat ennek a mérkőzésnek, a vonalak között, sorok között, aki megjelenik, hol néz ki jobban a dolog, ha már Griezmann kihagyod, mert oké, mindenki kritizálta őt, nem úgy játszott, nem is X meccsen, Y meccsen, rendben van. Oké, a szövetségi kapitány azt mondja, hogy rend, kiszedem, és akkor teljesen másfajta módon próbálom megközelíteni ezt a mérkőzést. De ha megjelenik a sorok között egy Rabiot, vagy megjelenik a sorok között most bármelyik másik középpályás, mert ugye már felsoroltuk ezeket a középpályásokat, akik szóba jöhetnek a francia válogatott kapcsán. Na, ők tudnak-e adni valami pluszt is minőséget, vagy amikor megjelenik a sorok között a Fabián Ruiz, meg mondjuk a Dani Olmo. Szerintem óriási nagy minőségbeli különbség van ebben a, ha csak ebből a szempontból nézem, óriási minőségbeli különbség.
Zitzer. Aktualitások és mélyelemzések a 24.hu heti futball podcastjában. Kálnoki Kis Attilával és Kele Jánossal.
Spanyolország, Franciaország 2-1, úgyhogy a spanyolok az első döntős a németországi labdarúgó Európa-bajnokságon. Szokás szerint jelentkezünk a meccs kibeszélőnkkel itt közvetlenül a lefújás után, és aki ma ebben segítségünkre lesz, az Késedi Gábor, a Vasas videó elemzője. Szia!
Szervusztok!
Szevasz, Gábor!
No, hát nem tudom, mivel indítsunk, annyi téma van. Egyrészt gondolkodtam ilyen félig meddig vicces felvezetéseken, hogy nem hallom nyávogni Deschamps macskáját. Ugye, amiről rengeteget beszéltek, a Lassatról, a szerencséről, ami soha nem hagyja el, hát ezen a mérkőzésen. Mondanám, hogy nem volt szerencsé, de valószínűleg nem ezen múlt, mert a pályán is volt némi különbség a két csapat között. Aztán eszembe jutott Rabiot nyilatkozata a mérkőzés előtt, ami arról szólt, hogy hát ügyes-ügyes ez a Lamine Yamal fiú, de amit eddig csinált, az kevés lesz egy EB elődöntőben. Hát szerintem emelt egy szintet Lamine Yamal a góljánál mindenképpen.
Ráadásul pont Rabiot mellől rúgta.
Ilyet ezt a NBA-ben úgy mondják, hogy az arcába dobta.
Igen, úgy blokkolni, de elmaradt egy picikét.
Igen, a legközelebbi és nem fizető néző volt Rabiot annál a gólnál. Szóval viszonyalt a fagy itt a franciáknak elég rendesen. Gábor, te mit láttál ezen a meccsen? Mi lehetett Deschampsnak a meccsterve? És mondjuk induljunk abból, hogy Griezmann kimarad a kezdőcsapatból. Dembélé játszik helyette, marad az a középpályás hármas Tchouaménivel, Kantéval és Rabiotval, amit hát rengeteget kritizáltak ezen az EB-n, és hát végül is a vezetést megszerezték, tehát akkor még úgy tűnt, hogy lehet, hogy ez működni is fog.
Nekem igazából ezen a mérkőzésen és meg az előtte lévő mérkőzésen is az egyértelműen átjött, hogy Deschamps milyen játékos volt. Nagyjából amilyen játékos volt, amilyen filozófiát ő képviselt, mint labdarúgó, mint védekező középpályás, amelyik ugye robotolt box to box folyamatosan az első perctől a 90-valahanyadik percig, ameddig éppen le nem fújták. Kb. Körülbelül ugyanolyan középpályát rak ő is össze, mert hogyha megnézitek, az összes játékos nagyjából olyan típusú.
Tehát ez a nehibáz effektus, ugye, amiben
picit
ebben...
Igen, és amit már ugye érintettünk, most bocsánat, hogy így lelövöm ezt a poént, csak egy kicsikét ugye, hogy beszélgettünk, miközben zajlott a mérkőzés, illetve már többen is említették ezt, hogy olyan típusú középpályás, mint amilyen mondjuk a Fabián Ruiz, vagy olyan típusú középpályás, mint mondjuk a Dani Olmo, olyan jelen pillanatban a franciák keretében szerintem nincsen. Tehát ők ezt nem tudják hozni, ezt a típust. És inkább szerintem valószínűsítettően a Deschamps azt gondolta, hogy ha már kialakított egyfajta gondolkodásmódot és egyfajta stílus egyet itt a francia válogatott kapcsán, akkor azt most meg konstansan tartja végig.
A keretükben nincs, oké, de mondjuk abban a BCD keretben, ami körülbelül van, hasonló jogos, erősségű, mint ez, ott található ilyen típusú játékos?
Valószínűsítettően szerintem lenne merítési lehetőség, de azt azért azt gondolom, hogy jelen pillanatban, akiket most láttunk, ők játszanak a legkomolyabb klubokban, ők játszanak a legmagasabb szinten. És mondom még egyszer, szerintem azért általában, hogyha megnézitek, azért az edzők olyan típusú játékot képviselnek, főleg akkor, hogyha a múltban ők mondjuk a futballpályán is azért teljesítettek, amit ők maguk is megtestesítettek. És mondom, nekem ez tökéletesen a kettő párhuzamban van, hogy amilyen Deschamps, amilyen gondolkodású játékos volt, és amilyen amilyen típusú játékos volt, nagyjából azt mutatja, és azt hozza vissza jelen pillanatban a csapat. Egy picikét olyan érzésem van, és ezért ne arra ugyatok, lehet, hogy azt fogjátok mondani, hogy nincsen igazam. Egy picit olyan érzésem van, hogy azért ebből a társaságból látványosabb és effektívebb dolgot is ki lehetne hozni, mert azért felsorolva a neveket azért, hát azért nem is lehet kérdőjeles, de valahogy pont egy ilyen helyzetben, mint amilyen most ez volt, hátrányban vagyunk, alig van már idő, 25-30-40 perc, teljesen mindegy, és egyszer nem történik igazi váltás. Forgatja, átáll 4-2-3-1-re, egyszer csak hirtelen megjelenik centerben az Mbappé, aztán utána 5 vagy 6 perccel rá már az Mbappé már utána másik pozícióban van.
Kiment megint jobbra, mert jött a Zsiru, igen.
Igen, de aztán ott a Griezmann is középen van, aztán utána hirtelen ő kimegy jobbra. Tehát nekem ez már egy ilyen egyfajta ilyen, szinte azt mondom, tanácstalanság, amit mondjuk egy olyan edzőre, mint a Deschamps, akinek ilyen eredményei vannak, mondjuk lehet, hogy azt mondom, hogy kicsit nagyobb respekttel kéne beszélnem róla, de ebben a helyzetben én jóval többet várni kell. Mind a szakvezetéstől, mind a magától a társaság.
Hát ugye ez már eleve a mérkőzés előtt egy érdekes téma volt, ugye a spanyoloknál kidőlt a védelemnek a jobb oldala, egy az egyben, mert kidőlt eltiltás miatt, ugye sem Carvajal, sem Lenormand nem játszott, és jött a helyükre egyrészt az a Nacho Fernández, aki egy ilyen jó fregoli ember a védelemben, tehát bármelyik poszton eljátsza ugyanaz, de hát, és a válogatott rutinja sem akkora, meg azért nyilván ő fogható bizonyos játékhelyzetekben, illetve jött az a Jesús Navas, aki ugye hát egyrészt már az idősebbek közé tartozik, és akkor nem azt mondtam, hogy öreg, mint az országút, ugye ő a legidősebb játékos ezen az EB-n, az egyik legidősebb, ugye Lamine Yamal meg a legfiatalabb, és ugye hát bár a válogatottban, meg most már a pályafutás másik felében a klubcsapataiban is inkább jobb hátvédet játszik, de azért alapvetően nem az volt korábban, és ugye azt beszéltünk mi is itt a mérkőzés elején, hogy ez a Theo Hernández Mbappé bal széllel, és talán ezért is szavazott a 4-3-3-ra Deschamps megint ezen a mérkőzésen, hogy a széleken egy-egyeket csináljon, vagy kettő az egyeket tudjon csinálni, vagy sebességből rá tudják vezetni ott arra az oldalra Nachoékra a labdát, és igazából az első gól ebből is jött, ugye ez az Mbappé beadás.
És ha ült volna ez a szituáció, én arra is lennék majd kíváncsi, Gábor, hogy hát a világ is meg, hogy aztán váltottak-e valamit a spanyolok, vagy mit váltottak, mert az első 10-12 percben úgy tűnt, hogy egyébként viszonylag szabadon szaladgálott a Jesús Navas oldalán a Jamal nyilván gyengébb védekezése nem, okán. Nem többször persze volt 2-1-es szituáció. És
nem ért vissza sokszor a Jamal, igen, tehát igen. Voltak ilyen gondok, és ebből is jött az első gól.
Így van, de hogyha megnézitek utána, gyönyörű szépen rátupláztak. Tehát én néztem, és saját. És annyi van, csak hogy folyamatosan mélyebbre kerültek, hogyha kellett. Tehát, hogyha kellett, jobban és jött, abszolút is, hogyha jött ez a duplázás, akkor a Nico Williams is akár saját boxon belül. Tehát saját boxon belül ott volt, ráduplázott. Még volt olyan szituáció, pont föl is írtam magamnak, volt olyan szituáció, amikor a Dembélé csak egy az egyre volt, de még akkor is visszaérkezett, hogy segítsen, és megduplázom, hogyha netalántán egy az egybe leveszi, akkor ő ott van, és már abban a pillanatban segít. Tehát azért ez a fajta fegyelmezettség, ez egyértelműen átjött tőlük, és azért mondjuk azért tegyük azért azt hozzá, hogy magának a mérkőzés forgatókönyvének az alakulása azért nagyon szépen alakult, tehát ez nagyon jól alakult ez, de amikor itt az előbb is egy picit, bocsánat, visszakanyarodva arra, amit mondtatok még a francia elképzeléssel kapcsolatban, abban szerintem neked János teljesen igazad volt, ahogy az előbb mondtad, hogy szerintem ez lett volna az alapterv. Tehát ugye azért kiteszi gyakorlatilag a két leggyorsabb, legjobban cselező játékosát a szélére, és akkor megpróbálod gyakorlatilag áttöréseket kezdeményezni, és valószínűsítettően most jelen pillanatban az egyik szerintem a legveszélyesebb játékos most a boxban valószínűsítettően a Kolo Muani, még akkor is, hogy ezt a legnagyobb tisztelettel mondom, ugye a többi center irányába, és ezért döntött valószínűsítettően így a támadó hármas mellett. Emellett a támadó hármas mellett.
Engem az a kérdés foglalkoztat Deschamps meg a francia válogatott kapcsán, hogy vajon az elegendő meccsterve egy teljes Európa-bajnokságra, pláne egy az első 5 meccsen is már virtuóz játékot, gyakran virtuóz játékot bemutató spanyol válogatott ellen, hogy tulajdonképpen 7 védekezőbb típusú játékos állok föl, és akkor a 3 támadómra rábízom a feladatot, mert én azt láttam, hogy egyébként olyan klasszikus támadásvezetési tervek, ahol az egyik oldal túltöltöm, másik oldalra forgatok át, odaérkeznek emberek, ilyeneket nem látok a franciáknál már meccsek óta, azt látom, hogy majd a Mbappé megcsinálja, majd a Dembélé megcsinálja, vagy aképp a pályán van, az majd megcsinálja. Vagy rutinból ketten összehozzák, 2 gyors passzal, 1 jó csellel levesznek. Tehát mintha rájuk lennek bízva, gyerekek, ez a támadó harmad, ez a ti területetek, oldjátok meg. És nincs olyan csapatszintű terv, stratégia, hogy bontsunk meg egy védekezést. Ez elég? Még egy Európa-bajnok, meg a klubfutballban ez látjuk, hogy nem elég többnyire. De egy válogatott szinten ez még mindig elég tud lenni? Mert szerintem nem, vagy legalábbis az élet az bizonyította, hogy nem.
Most ezen a mérkőzésen nem. Nyilván, de most szerintem most volt a legkomolyabb színvonalú ellenfél.
Hát ez kétségtelen.
Tehát most találkoztak egy olyan ellenfél, akinek meg játékstílusa, egyéni képességei, azok gyakorlatilag jelen pillanatban a legjobb. Hát
nem itt eddig elég lett volna a két öngóllal, meg az 1-11-es góllal, tehát gólt nem rúgtak effektív.
Most Kolomuáni belőtte az első és egyetlen akciógólját a tornán a francia.
Ez nem is kérdés. És hát igazából, hogyha megnézitek a számaikat, azért a számaik sem voltak csodálatosak. Tehát, hogyha azt mondom, hogy pont nézegettem, hogy azt hiszem, hogy Tchouaméni a harmadik legtöbb kaprólövéssel rendelkezik, azért az elég érdekes és elég beszédes, hogyha egy védekező középpályásnak, aki ugye azért rendszeresen visszacsorog ládásul a két belső védő közé, hogy elősegítse a játéképítést, még ő a legtöbbször kapura, vagy még, bocsánat, még, harmadik még, legtöbbször még kapura, azért az elég érdekes dolog.
És hát ez vagy a tanácstalanság jele, ugye nem tudsz mit csinálni, átlősz nem tudom 30 méterről, és ugye a Tchouaméni ebben, hát hogy mondjam, elég aktív, tehát a mozsár ágyú, és akkor valamikor talál, mint az angolok ellen a VB-n, valamikor meg a nem tudom, hanyadik sorba bombázza ki, mint a portugálok ellen többször. De ez mutatja, hogy ha nem tudsz bontani, és nem tudsz megérkezni a 16-oson belülre, akkor ugye a végén ez van, hogy valaki ellövi a vakvilágba sok esetben. Egyébként érdekes dinamikájú mérkőzés volt, azt említsük meg, kétszer is történt, hogy 34 percig nem lőttek kapura a franciák, aztán 34 percig nem lőttek egyáltalán kapura a spanyolok, és a spanyolok az egész második félidőben egyetlen egy lövéssel, tehát az XG mutatójuk itt 0, a 40...
0,2 volt, valami ilyesmi igen, volt, hogyha jól néztem.
Mint az ilyen EKG, ami kisimult a második félidőben. Tehát ez a minimalista hozzáállás, amit ők a második félidőben csináltak, az mondjuk megkérhette volna maga árát, és hogy nem lett így, az nem mondjuk kérdés. Nem mindig rajtuk múlt. Mbappénak ott volt egy olyan lehetőség, amit korábban máskor évekkel ezelőtt lehet, hogy másképpen fejezett volna be, vagy egy másik napon akár ezen a tornán is. De mielőtt rátérünk a spanyol csapatra, meg hogy hol helyezitek el ezt a gárdát itt a tornán, meg úgy az elmúlt évek válogatott tornáit tekintve is, mert itt Michael Cox jött egy érdekes hottékkel, hogy ő mit mond erről, majd elmondom. Beszéljünk egy picit arról, amit Deschamps mondott a mérkőzés megelőző sajtótájékoztatón, amikor neki szegezték azt a kérdést, hogy hát ez unalmas egy kicsit, amit ők elővezetnek, és azt mondta, hogy hát aki unatkozik a mérkőzéseink közben, az nézzen valami mást a tévében. Majdnem azt mondta, menjen cirkuszba, körülbelül csak ez hiányzott volna. Na most nekem az erről a véleményem, hogy egy ilyen típusú játékot azt a győzelem tud legitimálni.
Nem kérdés.
Semmi gond. Így játszunk, ő győzni jött, győzni szeretne, és ez úgy gondolja, hogy ez vezet hozzá legközelebb. Azt gondolja, hogy a kockázatok minimalizálásával van a legjobb esélye, vagy a legnagyobb valószínűség a győzelmének, és ez tök oké, ha nyer. De nem nyert. És ilyenkor viszont szerintem jogosan merülhetnek majd föl kérdések azzal kapcsolatban, nem hogy kérdés. Valóban ő-e még a megfelelő ember ennek a válogatottnak az élére.
Bocsánat, ugye, és azért ne haragudjatok, hogyha egy kicsit ugye eltérek az Európa-bajnokságtól, csak ugye a saját tapasztalatom, meg a saját pályafutásomból kapcsolatban is tudok hozni ugye úgy példát, hogy a magyar futballban például rengeteg ilyen szituációval találkozom, amikor ugye nem minőségi a futball egy adott csapatnál, most ez teljesen mindegy, éppen a mezen milyen címer van, ez most abszolút lényegtelen. Nem minőségi a foci, de abban a pillanatban mondja, hogy fú, ez minden rendben van, mert ugye a három pont az a miénk. És egy picit ugye itt most ezt látom, hogy majd a kérdések most fognak majd igazából felmerülni, mert így idáig ezeket el lehetett dobni azzal, ahogy a sajtótájékoztatón is, ugye azt hiszem az újságírónak azonnali hatája visszaválasztott, hogy jó, oké, rendben, akkor nem kell nézni ezt a típusú focit, és ugye erre nem nagyon tudsz igazából mit mondani, mert idáig minden egyes mérkőzést hozták. Tök mindegy, hogy teljesen mindegy, büntetővel, öngóllal, bármivel, de azért hozták. Na majd most nyilvánvalóan majd ezek után azért ezek a kérdések élesebbek lesznek.
Nem tudom, én őszintén szóval azt válaszolnám Deschampsnak, hogy a francia válogatottat ezen az EB-n nézni, az körülbelül olyan volt, mint egy ilyen irdatlan óceánjáró, tengerjáró hajót, konténerszállító hajót, ami elindul, baromi lassan megy egyenesen keresztül az óceánon, bármi jön az útjába, azon így keresztül gyalogol, észre sem veszik egyébként, hogy ott volt. Csak hát a spanyolok most nem egy ilyen kis csónak volt, vagy ilyesmi, hanem egy olyan motorcsónak, amik volt két szélen is, ugye két ilyen villámlábú, pikpak-pikpak kikerülték, megkerülték, aztán nem tudta bedarálni. Ugye ez a nagyon lassú, nagyon pragmatikus, ugye sokszor használtuk már ezt a szót, elgondolás, hogy neki megyünk egyenesen, aztán megyünk, minket senki nem állít meg. De hát ez nem szép. Na, semleges nézőként ez nem szép, és most éppen nem is volt eredményes ezen a mérkőzésen.
Attila, rátkapcsolódva, bocsánat, ne haragudj. Most, hogyha csak ugye belegondolunk, és nézzük a mostani összeállításokat ennek a mérkőzésnek. vonalak között, sorok között, aki megjelenik, hol néz ki jobban a dolog, ha már Griezmann kihagyod, mert oké, mindenki kritizálta őt, nem úgy játszott, nem X meccsen, neki, Y igen. meccsen, rendben van. Oké, a szövetségi kapitány azt mondja, hogy kiszedem, és akkor teljesen másfajta módon próbálom megközelíteni ezt a mérkőzést. De ha megjelenik a sorok között egy Rabiot, vagy megjelenik a sorok között most bármelyik másik középpályás, mert ugye már felsoroltuk ezeket a középpályásokat, akik szóba jöhetnek a francia válogatott kapcsán. Na, ők tudnak-e adni valami pluszt, is minőséget, vagy amikor megjelenik a sorok között a Fabián Ruiz, meg mondjuk a Dani Olmo. Szerintem óriási nagy minőségbeli különbség van ebben a hogyha, ha csak ebből a szempontból nézem, óriási minőségbeli különbség. És itt ugye már beszéltünk erről, hogy eleve a játékos keret mire képes, és szerintem a játékos keretnek itt van egyfajta sajátossága, hogy a franciák erre az egy típusú futballra talán még meg erre a picikét ilyen, most elnézést, ott, ahol Mbappé van, meg ott, ahol Dembélé van, egysebességes focira, kicsikét hülyeség lenne beszélni, de nagyjából értitek, hogy mit akarok azzal mondani, hogy egy picit olyan egysebességes, maga úgy az összjátéknak a sebessége, meg úgy minden, addig azért a spanyol azért az más. És még egyetlen egy dolog, hogy ugye többen is ugye már kikiáltották, és ha nézitek, azért egészen elképesztő, hogy a Rodri mit csinál. Tehát én most is valami brutális. Tehát az, ahogy ő összefogja ezt az egészet, hogy tudja, hogy mikor kell kicsit gyorsítani a játékot, mikor kell lassítani. Láttátok ezeket a jeleneteket, ugye most keresgéljük az XG-t, és azt mondjuk, hogy már kapu felé nem mentek, de ugyanakkor hány percet elloptak ebből a játékidőből. Nagyon szépen megtartotta, belépett, még egyszer Dani Olmóval egy háromszögelés összjáték, megint visszakérte, átvitte a túloldalra, és még csak mindig náluk volt a labda, még mindig náluk volt, az ellenfél csak futott és futott, és futott, és futott.
Olyan volt, hogy az emberelőnyben játszottak, abszolút, mert tehát mindig egy szabad abszolút, embernek tovább tudták abszolút, tenni, abszolút, futtatták a labdát, abszolút. A franciákat, és alig értek labdába a franciákat.
Ilyen képzettségű emberek kellene, akik ebben élik az életüket, és ebben nőnek fel. Tehát ezt sajnos azt gondolom, hogy egy Rabiotval ezt nagyon nehéz megvalósítani. Most bocsánat, nem csak azért, hogy az olasz futballban nevelkedik évek óta, hanem alapjában véve ő szerintem ilyen típus, ilyen karakter.
Hát más típusú az más biztos, típus.
Meg azt is látjuk, hogy ez a középpályás sor, a francia középpályás sor hogyan érkezik második hullámban, és hogyan találja föl a helyét abban a szituációban.
Hát nézd meg a spanyolt. Igen. Megnéztem azt is, hogy milyen veszélyt jelentett ideig. Nézzétek majd meg a Fabián Ruiz akár számokba, hát egyszerűen egészen elképesztő. Meg a Dani Olmo is. Tehát nagyon komoly számokat hoztak össze.
Nagyon érdekes, itt az Optának van egy, és ez még a mérkőzés közben kijött, hogy hogyan használta a különféle zónáit a pályának, a spanyol válogatott a centrális zónát, baloldal, jobb oldal, és ugye miközben Lamine Yamalról fogunk majd itt ódákat zengeni, a fantasztikus...
Baloldal volt az erős.
És hát a baloldalon ment 60,1%-ban.
És ott forgásokkal bontottak.
Ugye majd beszélünk el a baloldali rotációkról, pozíciós rotációkról, amikkel megbontották ott nagyon szépen azt a védő egységét a franciáknak, meg folyamatosan megtalálták az embert a vonalak között, meg nem tudom, kimozgatták a Rabiot például, a Kanté mögé mozgott be a Rodri, egy csomó ilyen, hát nem tudom, ilyen tankönyvi példa volt erről,
hogy
miközben
Jamal is nem egyszer ugye nem vonalat tartott, hanem húzódott.
Persze, jött befelé.
És a Navas ment a vonalon, ő tartotta a szélességet.
Főleg a kapott gól után a Navas egyébként nagyon offenzíven kezdett jönni fölfelé, meg hát nyilván miatt is volt ez, hogyha nagyon a saját jobb oldalokon támadtak volna, akkor az a fölkínálják magukat ennek az Mbappé, Teo Hernándeznek az átmenetekbe, és ezt nem akarta De La Fuente megengedni nyilvánvalóan. Szóval szerintem beszéljünk egy picit erről a spanyol csapatról, hogy miközben azt látjuk, és szerintem ez a tornának az igazi, hát feszültségem. Visszahallgattam most a szünetben, míg volt néhány napszünetünk a korábbi adásainkat, és egy kicsit azt éreztem, hogy ilyen, hát ezt túl fanyalogjuk ezt, meg kicsit lehet, hogy túlvittük egyszer-kétszer azt, hogy hát ugye frissen veszük fel az adásokat, nyilván akkor kevésbé persze. Jól analizál az ember, és inkább az érzéseit mondja, vagy ami benyomásai keletkeztek a mérkőzésen. És hogy azt kellene szerintem jobban megvilágítani, hogy a probléma, legalábbis az én részem a probléma az, nem azzal van a gond, hogy valaki pragmatikus futballt játszik, vagy eredményt szeretne elérni, mert a foci ez a játék, hogy mindig Dávid Góliát van, erőforrása jobban ellátott csapat, kevésbé jól ellátott hát, csapat.
Egy tornán, kicsi, a tornán nagy, az eredményről
kevés
szól.
Kevés mérkőzés van, a véletlen szerepe nagyobb, érdemes erre játszani. A gond az, hogy itt felcserélődtek a szerepek, és a kicsik mernek játszani, és azok, akik eleve rosszabb helyzetből indulnak, vagy esélytelenebb helyzetből indulnak, azok mernek kockáztatni, és akiknek pedig sokkal több erőforrásuk van, sokkal jobb játékosaik, most már sokkal többet is cserélhetnek, tehát olyan szinten előnyből indulnak, azok tagadják meg ezt a helyzeti előnyüket, és váltanak teljesen kudarckerülő vagy kockázatkerülő üzemmódba, és szerintem ez egy olyan, nem tudom, önellentmondás a játék igazságán belül, amit mi ismerünk, hogy ezt, szerintem erre föl kell hívni a figyelmet. Na de hogy a spanyolok miért nem így játszanak, és ők miért, mindenki elmondta, mindenki levezette, hogy statisztikailag igazuk van az angoloknak és a franciáknak, mert a kevesebb hiba nyeri a tornát, igen, és igen, a kockázatot igen, kell minimalizálni. Na most a spanyoloknak erről nem szóltak? Vagy a De La Fuentét ez nem érdekli? Tehát ez a csapat jól néz ki, jól játszik, tiszta meccsterve van, tudják a játékosok, hogy mit kell csinálni, és még amikor kicsit csalják a focit, mint most a másik fél időben, még az is jól néz ki.
Nagyjából így van, így van. Szerintem nagyon szépen megfogalmaztad. Kettő dolog, azzal a 60%-os mutatóval, amit az előbb a bal oldalak kapcsolatban mondtál. Most nagyon kíváncsi lennék, mert ugye, hogyha emlékeztek rá, hogy például ugye, hogyan szerezték a győztes gólt a németek ellen. Ugye ott Olmo előtt, hogyha jól emlékszem, most nagyjából előtte van a jelenet, Cucurella fut egy mélységet, de úgy, hogy tudja, hogy nem kaphatja a labdát. Csak fut egy mélységet. Ezt ugye most a jelenlegi edző, akivel dolgozom, önzetlen futásoknak hívja, és teljesen igaza van, a szóban abszolút benne van, hogy egy olyan önzetlen futás, aminek igazából valójában csak az az értelme, hogy én megmozgatom egy kicsit két a védővonalat, elviszem azt az embert, nyitok egy passzfolyosót, nyitok egy ívelési lehetőséget, teljesen mindegy, megosztom a figyelmét az ellenfélnek, és ugye ez onnan történt, bal oldalról történt, jött utána a beadás, stb. Merino érkezett, és befejezte, és megvan a győztes gól. És arra lennék kíváncsi, hogy ez úgy születette, kíváncsi lennék, mert utána megnéztem az Olmónak a hőtérképét azon a mérkőzésen, és rengeteg olyan helyezkedése volt, ami a bal oldalon történt. És kíváncsi lennék, hogy itt most hogy történt ez a 60%, mert ugye most az előbb említetted, hogy annyira frissek vagyunk még, hogy ilyen jellegű dolgokat nem látunk, persze, hát most fújták le a mérkőzést pár perccel ezelőtt, de kíváncsi lennék, hogy ez a hőtérkép most már mutatod is, na, te milyen szuper vagy, de hát ott azért lehet látni, hogy az is ugye ott a baloldali része van. Tehát szerintem ez a 60% ez úgy jön össze, most így azok alapján, amit a mérkőzést láttam, illetve ugye a múltban tapasztalható, az előző mérkőzéseken tapasztalható jelenségek alapján, hogy egyfajta Cucurellás felfutás, egy végtelenül erős Williams, tehát egy brutálisan erős, egészen elképesztő sebességbe, egyegyezésekbe, és plusz egy sokszor odahúzódó Dani Olmo.
Fabián Ruiz is inkább azon az
oldalon. Van, illetve a megjelenő Fabián Ruiz.
Azt töltötték túl.
És akkor azt gondolom, hogy ezzel a négyessel már kijöhet az, hogy akár a félterületekből, akár teljesen a szélső zónába egy picikét az jobban el van tolva a baloldal irányába. Mert ráadásul, amit mondtál, azt hiszem 60 és 18-at mondtál, azért az brutális különbség.
Miközben a 18-ból jött a két gól.
Így van.
Hát és ugye volt ugye a Fabián Ruiznak a mérkőzés elején egy fejese, ugyanolyan volt, mint amiből ő, azt hiszem, hogy a horvátok ellen szerzett egy hasonló gólt a Fabián Ruiz. Ugye ez a Lamia már átveszi a balosára, és egy ilyen kiflibe beíveli, a mélységből érkezik. Szóval tehát láthatóan ezek begyakorolt sémák.
És akkor most ezt kapcsoljátok össze, a mindenhol feltűnő Olmo, a boxba beérkező Ruiz, a tényleg bátran felfutó szélsővédők, stb. Ezt a fajta gondolkodásmódot, ezt a fajta ilyen megközelítését a játéknak, és utána kapcsoljátok össze azzal, hogy az előbbi dicsértük, hogy a franciáknak milyen lehetőségei vannak, lehetne A, B, C vagy D válogatott, és hiszem pont a belgák ellen, hiszem egyet cserél a szövetségi kapitány.
Most sem cseréltem mind az ötöt.
Most a négyet cserélt.
Hát most bajba volt, ezért négyet kellett cserélni.
Így van.
Hát ugye azt hogyan értékeljük, hogy ők nem 26-os, hanem 25-ös keretet hoztak erre az EB-re?
Na látod, ezt én nem tudtam.
Tehát nem használták ki a maximális keretmélységet, úgyhogy tényleg rogyásig vannak kiváló abszolút, játékosokkal. Igen. Nem tudom, ez arrogancia ilyenkor, vagy minek köszönhető ez? Tehát belőlem ez valamilyen, tehát hogy van 26 fős keret lehetőség, és azt mondom, nekem elég 25.
Nem tudom, engem a sokkal jobban izgat, ugye, amit a 5-10-15 perccel ezelőtt mondtál, hogy nincs olyan típusú játékos, mint ami egyébként egy jó Griezmann, mert ugye ő az.
Abszolút, ő lehetne.
Igen. Ezen a Európa is nagyon nem ment neki, azt hiszem 6 olyan átadása volt, ami ilyen kulcspassznak számít, vagy nem tudom, az egész EB alatt, ami hát viszonylag karcsú tőle.
Igen.
Miért nincs mögötte ember, aki alternatíva, legalább kettő?
Hát a teljesen...
Egy olyan nyolcas, bocsánat, aki lehet 8,5-es, vagy egy olyan 10-es, aki klasszikus 10-es, mert hát hiszen Griezmann is játszott ő már mindent, tehát volt ő már 10-es, volt ő már 9-es, árnyékék, mindenfélét játszott ő már, és 8-asként nézett ki az előző VB-n, szerintem élete legjobb formájában. Abszolút. A francia válogatottban, amikor klasszikus 8-ast játszott, és kicsit mélyebbről irányította a csapatot, olyan zseniálisan labdákat adott, hogy az öröm volt nézni.
Azért a teljes francia játékos spektrumot azért nem látom át, illetve az utánpótlás
részem. Én azt gondoltam, hogy névről jegyez meg, hogy ott van egy 19 éves, ott meg egy 23.
Nem nagyon látom, de ilyen szempontból, ha belegondoltok, azért tök hülyén néz ki, hogy tényleg egy ilyen lehetőségekkel és ilyen brutális játékos állománnyal rendelkező Franciaország esetében arról beszélünk, hogy a Rabiot és a Kanté az, akik ott próbálják gyakorlatilag box-to-box felszántani a pályát, és mind a támadás, mind a védekezés részét valamilyen módon összekapcsolni, és egy ilyen összekötő kapocs lenni a támadósor és a védelem között. Tehát ez azt gondolom, hogy önmagában, és ezzel mondom még egyszer, nem becsmérelni akarom őket, mert az ő képességeiket, az eddig elért eredményeket senki nem akarja megkérdőjelezni, hogy jövök én ahhoz, úgymond innen a magyar NB2-ből, de teljesen biztos, hogy erről a két játékosról mindegyik szó eszembe jut, csak az nem, hogy kreatív például.
Hát abszolút nem. Tehát hol vannak a kulcspasszok, hol vannak az odaérkezések a 16-os környékére, hogy a második labdákat berugdossák, vagy a visszapasszolt labdákat berúgdossák. Tehát ez hiányzik. Miközben én azt látom, nem csak a klubfutballban, hanem a válogatott futballban is, hogy nagyon sok csapat nem hogy 3-6-ossal játszik lényegében, ezek az emberek szinte hatosok, ugye konkrétan mindegyik tud hatost is játszani, tehát kapura veszélytelen konkrétan szinte mind a három, azért mondom a hatost, hanem inkább két olyan 8-assal játszanak, és esetleg egy olyan biztosítóval, lásd, mint a Rodri, most effektív 6-ost játszott, de még ő is lőtt ezen a Európa-bajnokságon volt, ha jól emlékszem, lőtt, ugye?
Gólt, mert hát az egész szezonban nagyon gólerős volt. Zseniális
játszott, de most ugye Fábián Ruiz játszott mellette 8-ast, ott volt a Olmo a 10-esbe lényegében, tehát érkeznek oda létszámfölényes szituációba játékosok a kapu előterébe, közvetlen a boxba, vagy a box határára, a visszapasszolt labdákra. Itt meg én nem látok ilyet. Tehát ez számomra ilyen szempontból egy csapatszerkezeti, taktikai visszalépés a francia válogatottól, és nem csak ezen a mérkőzésen, hanem szinte az egész Európa-bajnokságon.
Hát Pogbát ebből a szempontból nem is kellett pótolni, ez egészen biztos. Egy tehát ugye a 18-as világbajnokság óta szerintem ez a csapat gyengébb lett, és főképpen azért leggyengébb, mert Pogba hiányzik belőle. Ugye a 21-es EB-n még játszott, de akkor azért már voltak vele problémák, szerintem azon az EB-n is a csapat egyik legjobbja volt Pogba, akinek mindig sokkal jobban állt a válogatott futball nagyobb területek miatt, mint mondjuk a klubfoci, meg az ő fegyelmezettsége taktikailag az mindig kicsit megkérdőjelezhető volt a zsenialitása mellett, és az a válogatott fociban kevésbé okozott problémákat, meg ugye úgy is építette fel a csapatot Deschamps, hogy Pogba legyen az, aki ezeket a passzokat kiosztja. Ha neki nem megy, ott volt Griezmann, és így tovább. De egyébként egy érdekes ilyen nevelési problémát akartam fölvetni, vagy és nyilván nem gondolkodtam, vagy nem adatoltam ezt ki ebben az elmúlt 2 percben, meg így a mérkőzés alatt, de hogy feltűnő, hogy milyen játékosokat termel ki a francia futball. Ugye rengeteg sok szélső, jól cselező, dinamikus szélső játékos, rengeteg sok atletikus támadó, aki a területeket nagyon jól megfutja és befutja, sorolhatnánk a neveket. De hogyha most azt kellene megmondani, hogy kik ezek a vonalak között játszó 8-as, 8 és feles, nem tudom, nem akár 6-os, 8-as között, hát nézzük meg, a Pogba volt, aki ugye nagyon fiatalon elkerült Angliába, majd aztán Olaszországba nevelkedett, felnőtt játékossá igazából, a Griezmann a francia futballnak a terméke ebből, vagy a spanyol futballnak a terméke ebből a szempontból, igen, hiszen ő igazából ott nevelkedett, és mondjuk a francia kirakat csapat Paris Saint-Germainben meg éppen Fabián Ruiz, vagy egyébként Vitinha játssza ezt a szerepet, tehát nem tudnak rá hazai nevelésű játékost igazából az egyszem Zaire Emerin kívül felmutatni, akiben én látom ennek a lehetőségét. Most kihozta az Európa-bajnokságra Deschamps, és egyetlen egy percet sem adott neki. Most abban nem menjünk bele, hogy amiatt, mert tényleg magatartásbeli problémák voltak vele, vagy sem, de ez is egy érdekes döntés, hogy hiányzik ez a játékos profil a csapatban, nem is működik a csapatjáték, kihozok egy ilyen fiatal játékos, beteszem a keretbe, de egy percre sem játszhatom.
Egyébként lehet ez képzési probléma, nem vagyok tisztában a francia játékos képzéssel, de simán lehet ez egy olyan gond, hogy azt a fajta kreativitást kicsit visszafogja az ő képzési rendszerük, és inkább az atlétikusság, inkább a...
Vagy a kiválasztás, tehát nem tudom.
Igen, kiválasztás, képzés. Igen.
Ugye a francia foci...
ez találgatás hangsúlyozó.
A francia foci elsősorban az angol piacra termel, ugye, az a legtőkeresebb piac, nem mondjuk a spanyolra, ahol mondjuk ennek nagyobb fogadókészsége lenne ennek a típusú hát játékosnak.
Nem is látsz francia játékost a spanyol bajnokságban.
Igen, és ugye az angol piacon meg lehet, hogy nem ezt keresik leginkább, vagy nem ez a legkeresettebb profil, de mondom, ez kicsit ilyen közszurkárás, de nagyon látványos volt ezen a mai mérkőzés, hogy az Olmo, a Ruiz, a Pedri, aki ugye ma nem is játszhatott, tehát abszolút, hogy mennyi ilyen profil van a spanyoloknál, és mennyire nincs ilyen.
Nincs színes szerúza a francia válogatottban. Ha Griezmannnak nem megy, akkor nincs olyan.
És a Pedri, akit említettél, ugye, hogy most nagyon sokan visszasírják, ő szerintem egyébként még nem is az a típus, mint az Olmo. Tehát az Olmo sokkal, de sokkal, hogy mondjam, az attraktívabb szó, az nem biztos, hát hogy jó, de direktebben dolgozik. Igen. Direktebben dolgozik előrefelé is, és az ő benne ez a Leipzig-féle filozófia, az RB-s filozófia, az egyértelműen átjön. Pedri meg egy barcelonai iskola, és azért az a kettő, azért hát az...
Ő inkább a Xavi utód, vagy
egyértelmű.
Nem tudom.
Ő sokszor akkor is még megfordul, amikor már lehetne előre haladni, de még úgy dönt, hogy oké, inkább megfordulok, játszok még egyet, mert az olyan jól néz ki. A Dani Olmónak meg minden gondolata gyakorlatilag előre, és hogy még rákapcsolódjak, mert csak kíváncsiságból ránéztem, itt kigyűjtöttem egy-két statisztikát előtte, a mérkőzés előtt néztem, előtt annyi kapura lövése volt a Fabián Ruiznak is, meg az Olmónak is, mint a Jamalnak. Uh-huh. Egy az egyben. Ugyanannyi próbálkozás volt. Tehát a két középes egy az egybe hozza ugyanazt, mint mondjuk a szélső támadó. És azért ez ilyenkor már azt gondolom, hogy azért ez egy komoly erőt mutat.
Igen.
Nem, ezt nagyon jól mondtad az Olmónál, akinek ugye egy nagyon érdekes karrieríve van ezzel a zágrábi kitérővel, miközben Barcelona iskola nevelés, de a karriernek egy pontján úgy gondolták, vagy döntöttek, hogy jót tenne neki kiszakadni egy picit ebből a Lamaziából, és hogy más réteget fölvinni az ő profiljára. Aztán később nyilván a lipcsei évek, amíg ugye azóta is tartanak, és ez a direktség, ez a vertikalitás, ez
benne van.
De olyan pluszt ad ehhez a spanyol csapathoz, ami korábban nem volt, és amikor az arany korszak kifutott a spanyoloknál, ami hát sokszor ilyen öncélú és unalmas passzolgatásba fulladt már, aztán eredmények sem párosultak hozzá, ahhoz képest ezt a csapatot szerintem abszolút üdítő nézni, azzal a direktséggel, az átmenetekben, ahogy játszanak, a dinamikával, Nico Williams-szel, akár Jamallal. Azt írja ugye Michael Cox a Twitteren a meccs után, hogy ez a valaha volt egyik legjobban játszó válogatott csapat, vagy az elmúlt évtizedekben a legutóbbi tornákon biztosan, és hogy nagyon szomorú lesz, hogyha ezt a tornát nem a spanyolok nyerik ezzel a játék, az valószínűleg rosszat üzen a játékról, vagy
hát,
nem lenne talán igazságos.
Angol ember.
Ő egy angol szakíró,
azért szíve szerint gondolom, hogy az angoloknak
érdekes,
szurkol.
Érdekes, a Rangnick foci nem tetszett neki mégsem.
Igen, erről beszélt, de hát mégis szomorú lenne ezek szerint, tehát kettős érzés van benne. De egyébként ez az Olmo nagyon érdekes csávó, mert ugye 341 percet játszott eddig 6 meccsen, 5 gólban volt benne, tehát durván 65 percenként van benne egy gólban, 0,4 fölött van az x-ája, tehát a várható asszisztja az embernek. Lenyűgöző adatokat produkált most is, csak úgy mellesleg, hogy még mellette mit tett hozzá a gól mellett, egy szolid 85%-os passzpontossága van, a passzainak a többsége az inkább ugye előrefele irányul. 5/4 hosszú indítása volt jó, 3/2 cselmutatót, és 6/4 párharcot nyert meg földön.
Igen.
Tehát még mellette is olyan adatokat produkál, ami hát azt gondolom, hogy kimagasló. Én nem is igazából értem, ezt föl is tettem menet közben ezt a kérdést neked, Jani, hogy tulajdonképpen meddig lesz ez a fiú még a Lipcsében? Miért nem emelték már egyen magasabb polcra? Mert nem, mint a Lipcsét gyenge csapatnak
tartanám.
Most nem tudom,
hogy figyeltétek-e, volt vele egy beszélgetés, vagy egy interjú, pont megpedzegette ezt a témát, és azt mondta, hogy nem sokára. A közeli barátaim már tudják, hogy hol fogja folytatni a pályafutását, és nem sokára a közvélemény is megtudja. Tehát ez egy kicsit, ő is bedobott úgymond egy ilyen kérdőjelet a köztudat elé, hogy na most akkor mi lesz a következő.
Igen, csak tehát 26 éves, tehát az ilyen típusú, jó, persze sokat volt sérült, stb., de az ilyen típusú vagy kvalitású játékosokat azért inkább a lásd a Dominikot is, ugye a 20-as évei elején szeretik megszerezni a nagy csapatok, vagy már léptetik följebb a nagy legfelsőbb szint alatt lévő csapatok, mint például a Lipcse.
De hogyha nézted Attila, ki az egész pályafutása később érésről szól.
Igen.
Tehát, hogy ő később ért oda, amit most top futballnak hívunk. Tehát, és neki valószínűsítetően kellettek ezek a kacskaringók.
Hát vannak simán ilyen benne van, igen. Viszont aki ezt meg tudja nyerni ezeket a kacskaringókat a pályafutásában, abból lesz az igazi.
Így van.
Aki kellő gerince van, kellő kitartása van, kellő akarata van ehhez.
Én abszolút a sérülékenységet mondom, tehát hogy ő nem ennyire sérülékeny, akkor évekkel korábban elkerül, akár a Lipcséből is, vagy akár magasabb polcra kerül. Ezt ennyi nem látom, hogy hogyan tudja a játékából, vagy hogyan tudja ezt, hogyan tud ezen fölül kerekedni, mert ez fontos lenne nyilván, ha valaki befektetnek 70-80 millió eurót, 60-at, ahol szerintem az ő ára mozoghat most körülbelül, ha valaki mozdítja, mert ugye 27 végéig, vagy a 26-27-es szezon végéig van élő szerződés a Lipcsében. akkor azért azt szeretnéd látni, hogy a 3-4 ezer percet tudsz beletenni abba a lábba, akire ennyit fizet, és az Olmónak ez nem nagyon szokott sikerülni általában. Amikor pályán van, akkor zseniális. Én a Manchester City-t hallottam leggyakrabban vele kapcsolatban emlegetni mostanában, aztán meglátjuk, hogy ez lesz-e, vagy valami más, de hát ő most nyilván ezzel a EB-vel kicsit még talán emelt is az ázsióján. Tudjátok, hogy ki volt az utolsó spanyol játékos, aki egy nagy válogatott tornán legalább 5 gólban részt vett, ugye Olmónak 3 gólja, 2 asszisztja van.
12-ben volt.
12-ben volt. Nem akárki, szintén City játékos volt. Is, nem csak, de City
játékos. A neve.
David Silva.
David Silva.
Ő 2 gól, 3 asszisztja zárta a 12-es EB-t. Olmó ezt fordítva tudja hozni. Szerintem beszéljünk még...
van egy meccs.
Még van egy meccs. Ja, hát ezt ne felejtsük, hogy még igen, van egy meccs. Igen. Még azt azért le kell játszani. Most igen. Úgy beszélünk a spanyolokról, mintha már meg is nyerték volna. Beszéljünk egy picit a Rodriról, akivel volt egy szintén zseniális interjú a Guardianben, ahol ő mesélt arról, hogy ő picit különc, hogy ő hogyan tekint a saját játékára, hogyan analizálja a saját játékát. Most poénkodhatnánk azon, hogy miközben mi beszélgetünk, ő lehet, hogy már a Vice Scoutot éppen túrja a saját adatai után, meg nézi vissza a mérkőzés felvételét. Hogy
nem
mit
ez a profizmus egyébként?
És de hát, neki látszik is a játékán ez az típusú analitikai, nem tudom, gondolkodás, képzettség vagy irányultság, amit Gábor, te is mondtál, hogy hogyan kontrollálja a tempót, a türelem, az ütemérzék, abszolút, amivel játszik. És hát ugye idén kapura sem volt éppen veszélytelen, akár a Cityben, akár a spanyol válogatottban. Kérdezték tőle ebben az interjúban azt is, hogy mit gondol az aranylabda esélyekről, meg miért nem várományos az aranylabdánk, és erre azt mondta, ha jól emlékszem, hogy a Morata is viccelődött már ezzel, és azt szoktam mindig mondani, hogy egyszerűen rossz a PR-ja, meg a reklámja, és hogy erre többet kellene fordítani. Nekem meg erről eszembe jutott egy sztori, amikor a Citybe igazolt ő, és valahol olvastam, nem tudom nyilván igaz-e vagy sem, de teljesen ilyen önkéntes agysejtfoglalóként megjelent az agyamba, hogy ő Opel Corzával jár állítólag, vagy járt akkor az edzésekre. Ugye minden futballista már nagyon fiatal korban a lehető legjobb verdákat próbálja beszerezni, és hogy őt meg ez ennyire nem érdekelte, hogy vett egy Opel Corzát, elviszi A-ból B-be edzésről haza, meg a videószobából haza, vagy nem tudom, körülbelül ennyi érdeklőt a futball kapcsán, és
Bödedon is egy öreg Opel Astrával járt jó sokáig egyéb iránt.
Annyira tudtam, hogy fogsz mondani egy magyar játékos, annyira tudtam. Na, mit gondoltok, hogy van-e esély aranylabdát nyerni egy ilyen EB meg szezon után?
Nincs.
Szerintem
nincs
semmi.
Nincs, mert ez az aranylabdás bohótkodás, ez nem erre lett kitalálva sajnos. Nincs. Ez abszolút nem erre van
kitalálva. De erről a analitikus szemléletről, profizmusról, vagy az ember saját teljesítményének az elemzéséről és a következő meccsek fölkészüléséről, az mi jutott eszembe egy teljesen másik sportágba, hogy ugye Dennis Rodman egyébként az egyetemi év alatt kiváló 20 pont fölötti átlagot dobott az ember, és amikor ugye elkerült a profikhoz, és azt látta, hogy jó, de ő sosem lesz az, mint mondjuk a Michael Jordan ebben a csapatban, akkor elkezdte nézni, és frankon, az tökéletes volt a filmben, ahogy elmesélte egyébként, hogy miben lehetek én jó, vagy miben tudok én itt kitűnni, és akkor elkezdte nézni a lepattanókat, és elkezdte elemezni, analizálni a palánkról lepattanó labdákat, hogy ő azt hogy tudja megszerezni, és hogy milyen szögből, hova megy a labda, és olyan szinten analizálta saját maga helyezkedését és a játék szituációkat, hogy hát nyilván ugye az már történelem, hogy a világ legjobb lepattanózója lett, vagy kosár alatti embere lett, minden x-edik lepattanó, hogy nagyon nagy százalékban ő szerezte meg. És ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy ki mit lát saját magában, ki mit gondol kidomborítani a saját maga képességeiből, mert egyébként valószínűleg lehet, hogy Rodri is képes lenne mondjuk a kapu előtt még jobb lenni, ha és amennyiben őt az élet nem úgy terelte volna, hogy ő alapvetően egy biztos bástya, oszlop, és nyilván a Manchester Cityben mondjuk egy kicsit közelebb játszik azért a kapuhoz, mint a spanyol válogatottban, ahol egyébként nyilván nagyobbak a területek is, több sansza van gólt lőni, és tényleg parádés megoldásokat csinált ott is, már idén is, meg tavaly is.
Karakterisztikája, fizikuma, sebességfaktor, minden alapján szerintem tökéletes pozícióban van.
És egy nagyon szimpatikus sáv, aki már látta így szemtől szembe interjút adni, ez a tiszta tekintetű Pali, lenyűgöző egyébként. Néz, látszik a szemén az értelem, olvassa a játékot is.
Be van tűrve a mezen a drágjában, rendes fiú, jó gyerek. Ugye, gyakorlatilag innen lehet megismerni, hogyha messziről, tehát csak úgy félszemmel nézve a meccset, mindig kitűnik Rodri, egyrészt magas is, persze, meg ugye az elegancia játékán.
Igen, jól fésült
srác. Ezzel nevetgéltünk, hogy az egyetlen ember a pályán, akinek be van tűrve rendesen a nadrágba a pólója, ami ma már vicces.
és igazából egyetlen egy emberről nem beszéltetek ti se, és nagyon kevesen beszélnek róla, mert nyilvánvalóan, mert őt jó nem szeretni, meg jó kinevetni őt.
Na, kire gondolsz?
Center.
Morata?
Morata-ra.
Egyébként de eszembe jutott, amikor a baloldali kombinációkban beszéltünk, hogy rengeteget jött ki a baloldalra visszalépegetve, és ott csinálta a létszámfrényt.
És nem csak azért, hanem úgy elecuzámen. Most gondoljunk bele, hogy mondjuk egy, én bevallom, bocsánat, és ezért majd lehet, hogy megdobáltok a kavicsal. Én Juventus szurkoló vagyok, tehát én nekem van egyfajta ilyen deficitem Moratával kapcsolatban, de neki ott voltak nagyon jó szezonjai. Voltak olyan is, ami nem nézett ki túlságosan jó, de volt olyan, ami nagyon remekül alakult. De ott is úgy éreztem, hogy sikőt nem szeretni. Uh-huh. És egy picit itt is ezt látom, és pont nem is olyan rég, azt hiszem, egy vagy két napja olvastam vele egy beszélgetést.
Nos, egy interjút.
Igen,
pont
ahol mondta, hogy ő mennyi kritikát kap, és hogy még a spanyol válogatott szurkolótáborából is nagyon sokan.
Amiközben a negyedik legtöbb gólt lőtte a spanyol futballválogatott.
Én most csak rákerestem, és megnéztem, hogy közel 600 meccsen rendelkezik, és olyan 300 gólba volt benne. Ez most az összpályafutását nézem, tehát nem a válogatottban. Benne volt azt hiszem 240 gól, és valami 80 gólpassz, vagy valami ilyesmi, ami azért azt gondolom, hogy azért egy párját ritkító szám, és most jelen pillanatban ennek a válogatottnak, ennek az ikonikus válogatottnak a csapatkapitányi karszalaga is még rajta van. Tehát azért ez mutat egyfajta...
Jogos, amit mondasz egyébként.
És mégis ugye őróla senki nem beszél. Igen. Tehát valahogy ő ilyen teljesen ilyen... A két szélső az elvakítja a centert, és milyen ritkán látunk ilyet, nem? Igen. Hogy a centerről alig-alig esik szó, és a két szélső elviszi gyakorlatilag a prímen.
Ugye ez a csatár tragédia, ne haragudj, szabad ne feled, Attila, ez a csatár tragédia, hogy ugye az emlékezetünk az ilyen nagyon nagy kihagyott zicsereket, pláne kulcsmomentum, vagy kulcspillanatokban. Az egyrészt neki azért sok ilyenje van, másrészt pedig ugye ezekre az emberi emlékszik hosszan, hiszen annyira váratlan, és ez ugye torzítja az értékítéletünket. Az, hogy a labda nélkül hogyan mozog, hogy csinál helyet másnak, hogyan készít el. Amiben egyébként zseniális a Morata, azt meg úgy elfelejtjük, vagy kevésbé látványos, nem jegyezzük meg, más traktároz el az agyunk.
Lehet, hogy jobb lenne neki mindig olyan mezbe kifutni, ahol a statisztikája rajta.
Minden meccset meg kellene nézni olyan szemmel, ugye egy ilyen fejfénnyel, hogy a Morata mozgását nézett. Most például nagyon kíváncsi lennék, hogy mozgott a Yamal góljánál, vagy a Dani Olmo góljánál, hogyan húzott el esetleg embereket, mert valóban nincs meg a fejemben, hiszen nem erre fókuszáltunk mérkőzés
közben. Egy mobilis csatáról beszélünk, aki mélységet is tud futni, visszalépni is tud, labdát is tud megtartani. Jó, hát most ez a gól, ez most nem volt meg, de azon kívül azt gondolom, hogy egy univerzális játékos.
Ez a csatárbetegség, ez igaz a védőre is, mert első védőre is, meg a kapusra is. Ugye kivédesz mindent, az egy bakit kapsz, egész életedben arról beszélünk.
Igen, meg a távoli lövésekre igaz, ez ugye nagyon ez egy ilyen bizonyított pszichológiai, vagy ilyen kognitív dolog, hogy
emlékszik, is.
Te is mondtad, hogy ő hány olyan rengeteg nagy gólt lőtt, de lehet, hogy csak azt a hármat rúgta, amire emlékszel, és volt 50 fölé mellé. Arra senki nem emlékszik, hogy 50 fölé mellére, meg nem számolja ki az arányokat, hogy megérte előni akkor 40 méterről.
Ma már azt is számolják, hogy nem.
Láttam egy videót az ünneplésről itt közben Twitteren, ahol valaki beszaladt, és a biztonságiak távolították el a pályáról, és közben az egyik biztonságember rálépett a Morata lábára, aki azóta ott sántikált, meg ugrándozott, úgyhogy reméljük, hogy nem sérült bele az ünneplésbe. Tehát ez Morata. Bocsánat, tehát, hogy ez a Morata jelenség, meg az ő karaktere sajnos, vagy nem, tényleg reméljük, hogy jól van, meg ez csak egy ilyen vicces kis jelenet volt, amit elkaptam. Mire számítunk? Akkor ez még így zárásképpen, hogy ki lesz az ellenfél a másik ágról.
Hát csak a reményeimet tudom megfogalmazni igazából. Hát,
de mondd a reményed, én Angliát.
De most ez azért nagyon érdekes, mert egy fél pillanattal, tehát hogy most úgy végig gondolom, hogyha mondjuk ugyanezt a kérdést a János egy 3 órával ezelőtt fölteszi nekem, hogy ki nyer Spanyolország és Franciaország, akkor valószínűsítetően a franciákat dobom be. Amit már mondtál szót, hogy pragmatikusság, meg egy csomó minden mással kap, az úgy összejön nekem egy mixbe, és akkor azt mondom, hogy Franciaország. Most kb. Ugyanezt érzem Angliával kapcsolatban is, hogy ott az egész összejön egy mixbe, és ezért valamilyen úton módon az angolok fognak tovább menni. De aztán nagyon remélem, hogy nem így lesz, mert a másik csapat szerintem minőségibb döntőt tudna eredményezni.
Na, furcsa lesz egy olyan meccset látni, mert a döntőben, ahol 0-0-nál valamelyik csapat gólt akar szerezni, a spanyolok szemében már biztos, hogy van egy ilyen a döntőben, úgyhogy örüljünk ennek, és akkor ezzel búcsúzunk a mai napra. Jövünk majd holnap is a másik elődöntővel, aztán pedig a finálét követően élő meccs kibeszélővel jelentkezik az ICCER, mint egy lezárva az EB-s műsorfolyamunkat. Tartsatok majd velünk akkor is, Gábor, neked köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen,
örültünk neked.
Gábor.
Sziasztok.
Sziasztok.
Szervusztok.